Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által keresi az örökkévaló Isten a mi szíveinket a mai vasárnap délelőttön. Azzal az igével, amit írva találunk a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 16. részének első 8 verseiben. Istennek szent igéjét a Lukács írása szerint való Szent Evangéliumból a 16. résznek az első 8 verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel is. Lelki alázattal. Mondta pedig az ő tanítványainak is. Vala egy gazdag ember, akinek vala egy sáfára, és az bevádoltaték nála, hogy javait eltékozolja. Hívatá azért azt, és mondanéki, mit hallok felőle? Adj számot a te sáfárságodról, mert nem lehet tovább sáfár. Mondta pedig magában a sáfár, mit műveljek? Mivel, hogy az én uram elveti tőlem a sáfárságot. Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom, mit tegyek, hogy amikor a sáfárságtól megfosztatom, befogadjanak engem házaiba, és magához hivatván az ő urának minden egyes adósát, mondta az elsőnek, mennyivel tartozol az én uramnak. Azt pedig mondta, 100 bátus olajjal, és mondta néki, vedd a te írásodat, és leülvén hamar írj 50-et. Azután mondta a másiknak, te pedig mennyivel tartozol? Azt pedig mondta, 100 kórus húzával. És mondta annak, vedd a te írásodat, és írj 80-at. És dicséri az úr a hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett. És dicséri az úr a hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett. Adósság, adósságcsapda, összeomlás, kilátástalanság. Talán ezek a leggyakoribb szavak, keresztény testvéreim, amelyeket az utóbbi hetekben, hónapokban, de talán az utóbbi 2 évben is hallottunk a hírekben, és sajnos, hogy nem múlnak el, hanem mindig még a vezető hírek között szerepelnek ezek a szavak, és a képzeletben be lehetne a világ hírcsokrait ütni egy hatalmas számítógépbe, szinte biztos vagyok, hogy ezek a szavak ugornának ki a legtöbbször, mint használtak ezekben az időben. Országok, bankok, vállalatok, sőt magánszemélyek vergődnek benne, és sokak számára a kitörés szinte lehetetlen. És nem véletlen, testvéreim, hogy ezekről beszélünk, beszélnek a hírekben, hiszen néhány olyan év, azt is mondhatnánk évtized van az európai ember mögött, amikor emberek, országok előre felélték a jövendőt. Nem olyan rég még itt volt közöttünk, sőt, olykor ma is megjelenik, ugye, a reklám szintjén is, hogy hát nekem ez jár. Weil ich nicht wer bin, mondja a német szlogen a magyar reklámban, mert én ezt megértem le. És hogy mi volt mögötte, volt-e teljesítés, vagy nem, nem nagyon érdekelt senkit, nekem ez jár. És elengedte magát az európai ember. Nem véletlen, testvéreim, hogy ez a nemzedék és ez a kultúra, amiben élünk, jutott krízisbe. Mert hosszú távon ez a fajta élet, amit élünk és amit éltünk, nem tartható fenn, hogy az ember többet fogyaszt, mint amennyit megteremt. Hogy az ember kölcsönökből akar élni, autót venni, kirándulni, elektronikus cikkeket bevásárolni. Szóval nem volt ilyen a világtörténelemben, és ahol volt, ott ez a fajta életstílus az maga alá temette magát a társadalmat, ilyen volt a késői római birodalom, saját magát emésztette fel. És most is itt tartunk, mert tényleg elhitették embereknek a millióival, hogy ők ezt megérdemlik, és nekik ez jár. A tömegfogyasztói kultúra, amely döntően a munka erejét vitte piacra, óhatatlanul itt végezte, hiszen az utóbbi 3-4-5 évtized az, amelyik arról beszél, hogy immár az urbanizációs világban egyetlen piacra vihető kincse maradt a legtöbb embernek, ez pedig a munka ereje, a szellemi képessége, és megszűnt az, hogy nemzedékeknek az alkotását kellene megőrizni. Úgy tűnt, hogy minden nemzedék újra kezdi a nulláról, rég megszűnt az, hogy a nagyapák vagy az ősapák örökségét kellene továbbvinni, és továbbadni, úgy gondolkodni az embernek, mintha egy szem lenne a láncban, és majd továbbadni ezt az utánunk következő egy-két nemzedéknek, amit átér az emberi élet és emlékezet. És a modern ember nem a jövőben gondolkodott, vagy gondolkodik még ma sem, hanem, hogy használjam ezt a furcsa idegen szót, az innovációt átengedte nagy vállalatoknak, reklámcégeknek, meghatározó társaságoknak. A jövőképet azt a PR cégek kezébe tette le, és gondolkodás nélkül elveszi ma is a polcról azt, amiről azt mondják, hogy ezt vedd meg, mert boldog leszel tőle. Nem ő gondolkozott, hanem elhitte azt, amit neki súlykoltak képekben és hangokban, és így élt, így lett tömegfogyasztói kultúrává, testvéreim, a mi társadalmunk, ez az úgynevezett nyugati civilizáció. És a modern ember immár sodortatik ebben a világban, és ahhoz, hogy fent tudja tartani ennek a jólétnek a, mert én ezt megérdemlem illúzióját, ezért óhatatlanul bele kellett menni abba a fajta kölcsönvilágba, aminek most a levét isszuk. Mert elhitették sokakkal, és nagyon sokan el is hitték azt, hogy majd mások megoldják az ő gondjaikat. Az ő személyes gondjaikat. Nincs szükség Istenre. Ez még a fogyasztói kultúra előtre nyúlik vissza, testvéreim, a felvilágosodásból ered, és még ma is itt majd az ember teljes életet élhet nyugodtan Isten nélkül. Ez határozza meg ma is döntően még a gondolkozás ebben a mi kultúránkban. Lehet boldog és teljes életül az Isten nélkül. És aztán most rádöbbenünk arra, ez a nemzedék, és még egy ideig el fog tartani, testvéreim, hogy itt hatalmas krízisnek vagyunk a szenvedői, és ennek az anyagi része csak az egyik oldala. Olyan döbbenetes ez az élethelyzet, testvéreim, és ebbe eleve nem vág bele Jézus Krisztusnak az a példázata, amit ma hallottunk. Itt van egy csaló, egy okirat hamisító, egy sikkasztó a ti okulásotokra. Nézzétek meg, itt van egy hamis sáfár, és ő lehetne a ti példátok. Nem a magatartásában, nagyon érdekes, Jézus nem azt mondja, hogy ti is legyetek ilyen csalók, okirathamisítók és hikkasztók, hanem látni fogjuk, hogy máshová teszi a hangsúlyt. Azt mondja, hogy legyen példa ez az ember is, ugye hallottuk is a példázat végén, hogy megdicséri az ő ura a jövőbe látásával. Van egy élethelyzet, ami rászakad. Rádöbben arra, hogy egzisztenciálisan határhelyzetbe sodorta saját magát, el fogják venni tőle a sáfárságot, éppen azért, mert csalt, mert okiratot hamisított, rájöttek, hogy nem lehet ezt sokáig csinálni. Ő maga is rájött erre. De ő abban a pillanatban képes átformálni az életét és a gondolatait, és elkezdi keresni a jövő megoldását. Nem siránkozik azon a helyzeten, amiben ő belekerült. Sok mindent el lehet mondani, testvéreim, ha végigolvassuk ezt a példázatot erről a gazemberről, akiről szó van ebben a példázatban, de egyet nem lehet elvitatni tőle. És ez az, amiért Jézus botrányos módon odaállítja, hallottuk a tanítványai elé is. Példaként ezt a hamis sáfárt. Ez az ember gondolta jövendőjére. Nem ment el sírni, nem várta, hogy más megoldja az ő problémáját. Hanem hoppá, ebben a helyzetben vagyok. Mi az, amiben én be tudom biztosítani magamat, akár egzisztenciálisan is. A jövőre nézve. És bebiztosítja magát, testvéreim, kettő szempontból, és előre bocsájtom, hogy ezen a mai Isten tiszteleten csak az egyikről fogok én beszélni, majd a jövő vasárnap jön, mert olyan gazdag ennek az igének a mondani valója, testvéreim, hogy egyikről beszélek, nos ez a kettő szempont bebiztosítja magát anyagilag, és bebiztosítja magát az ő uránál, az Istennél, mert hát azért a példázat erről szól. Vajon van-e olyan bölcs a ma embere, hogy bebiztosítsa magát anyagilag, és bebiztosítsa magát az örökkévaló Istennél, mert egyszer mindannyiunknak számot kell adni a sávárságunkról. Senki nem fogja tudni ezt megkerülni. Az egész életéről egyszer mindenkinek számot kell majd adni az örökkévaló Isten színe előtt. Erről beszél. De erről majd a jövő héten fogok beszélni. Az egyik szempont, testvéreim, tehát az anyagi biztonság nagyon időszerű kérdés. A mi számunkra is, itt élő emberek számára. Ki is ez a sáfár? Egy földbirtoknak, egy vagyonnak a gondnoka, természetesen tehetős emberek abban a régi korban is, miként ma is, már megengedhetik maguknak, hogy a vagyonuknak, pénzeszközeiknek és másfajta eszközeiknek a kezelését rábízzák arra alkalmas emberekre, akik aztán az ő urukat képviselik teljes joggal, és ez volt a sáfároknak is a jogosítványa egyidejűleg, hogy az őket megbízó urat képviselték teljes joggal, gazdasági ügyekben, jogi ügyekben, teljességgel. És azt olvasjuk ebben a példázatban, hogy él ez az ember a státuszánál fogva azzal a lehetőséggel, ami ott a rendelkezésére áll, nagyon okosan, nagyon lazán éli a gazdagok életét, sőt, nem csak, hogy éli a gazdagok életét, elengedi magát, valószínűleg, hogy anyagilag ő a, mondanánk ma, a felső 10.000-hez tartozott, ő volt a top menedzser. Aki az ő urának vagyonából levette a ráeső részt, de azt olvassuk, hogy hát nem csak, hogy élt és jól élt, hanem úgy elszórta a kezére jutó vagyont. Könnyelmű életet élt. De közben elvett az ő urának vagyonából. Elsikkasztott egy-egy keveset, és hát a vele lévők ott erre rájöttek. És több számban olvasok, hogy többen voltak, akik jelezték a gazdának, hogy ez a sáfár nem jól sáfárkodik a te vagyonoddal. Abban az értelemben valószínűleg, hogy jól sáfárkodott, jól gazdálkodott, hogy ez a vagyon gyarapodott, hiszen ő is a gyarapodó vagyonból tudott többet elcsippenteni. Ugye mai fogalmaink szerint belső részvényes volt, és tudta azt, hogy annál nagyobb az ő nyeresége, minél nyereségesebb maga a vállalkozás. Csak hogy jogtalanul eltulajdonított abból a vagyonból, amely vagyon nem az övé volt, hanem aminek a kezelésével megbízta őt az ő ura. Mai hivatos szóval feldobják a munkatársai a főnöknél, és nagyon érdekes, amit olvasunk, testvéreim, itt a Szentírásban, hogy amikor kérdőre vonja ezt a sáfárt az ő ura, akkor ez az ember nem tiltakozik, hogy nem igaz. Nem mondja azt, hogy uram, Isten rossz akarók vannak a másik oldalon, akik engem hamisan vádolnak. Nem indul el, hogy mondjam úgy mérlektőkönyvet hamisítani, meg más dolgokat csinálni. Elismeri azt önmaga előtt is, és az ő ura előtt is, hogy ő bizony egy nagy bűnös ember, aki elkövette ezt a bűnt. Nem akar elmenekülni a felelősség előtt. Beismeri. Önmaga előtt is beismeri. Nagyon jól tudja, hogy az az Úr előtt, aki az ő ura, úgysem lehet eltagadni. Ő nagyon pontosan számon tartja az ő vagyonát, és számon tartja azt is, hogy az ő sáfárai miképpen élnek és viselnek gondot arra a vagyonra, amit odaadott, hogy gazdálkodjanak vele. Kész. Ismeri ő is az ő gazdáját, hiszen régóta áll ennek szolgálatában. Ismeri azt, hogy ez a gazda mindenét számon tartja. Hogy is mondja Heidelbergi K.T. első kérdésünk? Hogy a mennyei atya akarata nélkül még csak egy hajszál sem esett le a fejünkről. Az énekes könyv hátuljában ott van ez a kérdés, és meg lehet nézni. Hanem minden, de minden az Isten tudtával van. Olyan gazdája van neki, aki mindent tud eltakarni, elrejteni előle, és ezzel kísérletezni teljesen fölösleges. Isten elől elrejteni bármit, testvéreim, lehetetlen. Az anyagiakat sem lehet elrejteni az Isten elől. Isten mindent tud az életünkben, és minden embernek az életében. És az ő csalására ez a sáfár nem mentséget keres, hanem elkezd számolni, hogy mi lesz, amikor megfosztják őt az ő hivatalától. Mi lesz, amikor nem lesz egy sáfár? Ha elvesz a jelenlegi biztonságom, mert elvesztem a munkahelyemet, akkor mi lesz velem? És ez az ember gondolkozik ezen. Nem csak gondolkozik, hanem elindul, hogy megoldja azt a jövendő helyzetét, amikor már nem lesz meg ez a jövedelmező állása. Mi lesz, ha nincs meg az élet biztonsága, ó testvérei, mi lesz, ha elvesz az egészség? És nem fogok tudni dolgozni. Az embernek olyan természetes, hogy most megvan, vagy sajnos, hogy nem mindenkinek természetes, de nagyon sokak számára. Hogyha elveszítem a munkahelyemet, mi marad? És ki marad? És ki marad ennek az embernek? Azok maradnak, és nagyon okosan látja meg ezt, akik maguk is adósai az ő urának. Azok a társai maradnak, akik maguk is adósok az Istennek, a mellette lévő sok-sok bűnös. Ez marad neki. És ezekkel képzeli el az ő jövendőit. A másik, a kiszolgáltatott ember, akik nem akármennyire, nagyon sokkal tartoztak. És mi marad az embernek? Ennek a sáfárnak marad a jóság, marad az irgalom, és talán a hála, hogyha én megteszem ezekkel az emberekkel a jót, még a hamisság árán is, és az ő adósságukból leírok, akkor egyszer, ha majd én már nem leszek itt, ők befogadnak az ő házukba, mert ugye kapálni nem tudok, koldulni szégyelek, az ember azért bizonyos egzisztenciális erkölcsi minimum alá mégsem akar bemenni, nem tud bemenni a lelki benső tartásából adódóan. Kire számíthatok? Azokra, akik maguk is adósok. És mire? Arra, amit én jóvá tudtam írni, amit ő jóvá tudott írni az Isten szeretetéből. Mert az a vagyon, amit ő jóvá ért, az nem az övé volt, hanem azért az Úré. És ő abból írt jóvá a másik embernek az életében, elnézte, mondanám most, a másiknak a bűnét és a tartozását. hogy hát ha majd egyszer az a bűnös, aki ugyanolyan nyomorult és kiszolgáltatott, mint én, majd mellém áll, és egyszer hálás lesz azért, mert én is tettem az ő nagy nyomorúságában valami jót vele. És nem kevés volt az, amit elengedett testvéreim, az az olaj mennyiség, amiről itt szó van, 140 olajfának az egyévi termése volt, ami abban az időben egy nagy vállalkozásnak volt a éves teljesítés, nem is volt egy embernek ekkora vagyona, vagy a gabonát, amit elengedett, értékben mind a kettő ugyanannyi volt, az egyiknél 50%-ot, a másiknál 20%-ot engedett el, körülbelül 42 hektár gabona termésnek a termése az, amit elengedett, illetve amit megjelenít és amiből elengedi. Tehát nem akármiről, nem apró dolgokról volt szó, és ez az ember felvállalja, hozzátok ide, oda viteti maga elé, és meghamisítják az eredeti iratot. És azt mondja, hozd ide, átírom én neked, 100-dal tartozol, fizes vissza, 50-et, 100-dal tartozol, leírunk ebből 20-at, és fizes vissza 80-at. Miben van, testvéreim, a jövő? Azt is mondhatnánk, hogy miben kapaszkodhat meg a keresztény ember, az Istenre figyelő ember az anyagiak tekintetében? Abban, testvéreim, hogy ott állj a másik mellett, ameddig megteheted és szerezd meg a másik embernek, a te testvérednek, aki ugyanolyan nyomorult, adós, lehet, hogy még rosszabb helyzetben van, mint te, a jó indulatát, akkor, amikor lehetőséged van, mert mikor eljön az az idő, akkor van ember, lesz ember, akire számíts. Az az igazán boldog ember, testvérei, a mai időben is, aki nem a bankokra szorul rá, nem pénzintézetekre, hanem akinek van egy olyan családi háttere, van egy olyan baráti közössége, ahová bekopoghat, akik segítenek rajta. Ez az anyagi biztonság. A gyermekek, akik utánunk jönnek. Ki tudja, mi lesz akkor a nyugdíjbiztosítással 30-40 év múlva. De akik utánunk jönnek, azok a gyermekek. Azok a miénk lesznek, és itt vannak. És körül lesznek a szeretet. A barátaink, akikre majd lehet számítani. A testvéreink Krisztusban, akik hozzánk hasonló nyomorult emberek, néha még anyagilag nyomorultabbak, mint mi vagyunk. Igen, azokra, ez a szolidaritás, testvéreink. Ebben lehet a biztonság érzet. Tudjátok, régen egy falu közösség, vagy azt is mondhatnám, egy zárt közösség, a városok is ilyenek voltak, vagy a céhek. Nem engedtek senkit elszabadulni és nagyobb magasra kiugrani, de senkit soha nem engedtek elhullani. Mindig alányultak. A legszegényebb, nyomorult ember is érezhette egy közösségnek az erejét és a szeretetét. Olyan nem volt, hogy egy özvegyasszony télen megfagyjon, mert nem volt mivel befűteni. Mert a falu szálanként összehordta a fát, a téli tüzelő. Vagy lehetőséget adtak az erdőbe, hogy kimenjen és a hullást összeszedje. Hogy legyen, amivel fűteni. A másikra számítani. Ez a legtöbb is erre tanít. Anyagiakban, ha keressük a kitörési pontokat, testvéreim, ebben a modern társadalomban, pontosan azt kell helyreállítani, amit az Isten nekünk adott, hogy nem jó egyedül lenni. Nem jó az embernek egyedül lenni. Még a leggazdagabbak is lehet, hogy rászorulnak, hiszen azért szoktak ilyen keresztbiztosításokat kötni, ugye, hogy nagy cégek és nagy bankok is be tudnak dőlni. Ne gondoljuk, hogy csak a kis pénzű ember. Mindegyik rászorul a másikra. És boldog az, akinek olyan barátai vannak, hogy tudják, hogy valamikor jót tett velem ez a másik. Azt olvassuk, hogy eszes volt és irgalmas volt. Ez a sáfár nem az övéből adott. És testvéreim, soha ne felejtsétek el, amikor az anyagiakból adtok Istennek, vagy adtok a másik embernek, soha nem a tietekből adtok, hanem abból, amit az Isten nektek adott. Amit eszetekkel, erőtökkel, szellemi képességeitekkel meg tudtatok szerezni. Mind-mind az Isten ajándéka. Csak így tud ebből adni a másiknak, így tud adni, visszaadni az Istennek. Azt bebiztosította magát. Olyan nagy boldogság, testvéreim, és ebben a gyülekezetben van 2-3 ilyen ember, aki bejön fiatalok, és azt mondja, hogy nekem ebben a hónapban az Úristen többet adott, mint amennyit megérdemeltem, és letesz néhány 10 000 forintot Isten dicsőségére. És nem a pénz érdekes ebben, hanem az a szív, ami mögötte van. Azt mondja, az Isten nekem sokat adott. És én ebből oda megyek, és adok neki. Mert mindent tőle kaptam. És lehet, hogy majd egyszer szükséges lesz, hogy irgalmat nyerjek tőle. Amen.